Szeptember 27-én Kaláka nap lesz a Magyar Zeneházában. Ugye itt két irányból közelíteném meg ezt a dolgot. Egyrészt az az ígéret, hogy ezt a köznevet, hogy Kaláka, ezt egy kicsit népszerűsítik, és megmutatják, hogy pontosan mit is jelent. A másik pedig tisztelegés a Kaláka zenekar előtt. E másodikról fogunk szerintem többet beszélni most. Grillusz Dániellel, szervusz!
Jó estét mindenkinek!
Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Mire készültek? Ez egy keményebb nap lesz, ahogy elnézem. 10:30-kor kezdődik szombaton, és hát és egész este 9-ig eltart.
Hát kicsit hosszámos, mert a 7:30-kor kezdődik az esti koncert, és az szerintem két rész lesz, szóval, no.
Hát akkor az ott már szülők, ott
már szülők. A zeneháza meghívásának egyébként, mert ritkán van ilyen, hogy vagy egy gyerekkoncertet adunk, vagy egy felnőtt koncertet, de hogy egy napot így betöltsünk, és még közte azt a Kárpátoktól a Karib-tengeri filmet is levetítsék, és arról is még beszélgetünk. Ilyen még nem volt nálunk hát 56 éve van már Kaláka, úgyhogy elég régóta. Most az, hogy mi a Kaláka, ez az sokan tudják, hogy közös munka, és annak idején, amikor mi ezt, mi legyen a nevünk, nem is emlékszem, hogy lett volna alternatíva.
De mert?
Mikó Pista, ugye a színész barátunk, aki alapítótag volt a Kalákának, az ő papájának voltam ilyen ifjúsági könyvtára, a cserkész csapatban, vagy valami, azt hívták Kalákának. És ezt hozta át a Pista, mint ötlet, és nem is volt, mondom, más ötlet, mert annyira jó. Benne van egy kicsit a folklorisztikus tihje a dolognak, meg benne van a közösségi munka, ami azért főleg az elején nagyon leellemző volt ránk, hogy úgy együtt alakítottuk ki a nótákat. Aztán később persze mindenki hozta maga stílusát, a maga, na akkor te most jázd ezt, te most jázd azt, így legyen, úgy legyen. És eleinte, az első egy-két évben mi nem is jegyeztük nevenként a zeneszerzőt. Ebből ez lett is egy kis galiba, mert a jogvédő nem tudták hova tenni.
Aha.
Amikor már lemezek jelentek meg, ugye mi az első kis lemezünk az már 73-74-ben, az első igazi lemezünk az 77-ben, 8 évvel a megalakulásunk után jelent meg, szóval elég sokat kellett rávárni, de a rádióban, a televízióban nagyon gyakran szerepeltünk, és hát ott is kell jegyezni, hogy hát ki a zeneszerző. Sőt, hát amit nagyon sokan ismernek 70-es évek közepétől, a magyar népmesék sorozat zenét írtuk, ott is eleinte csak azt írtuk, hogy Kaláka, aztán később nevesítettük, hogy melyiket kiírtam, azért hogy valamennyire emlékeztünk rá. Na, de nem ez a lényeg, hanem a Magyar Zeneháza.
Egyrészt meg az a nap, ugye, meg az 56 év, amit most említettél, az azért érdekes, mert azért hallunk olyat, hogy 40-50 év után is képesek zenekarok feloszlani. Ha már addig kibírták, addig, akkor már minek, és hogy ez nálatok nem történt meg, és hogy azon gondolkodom, hogy vajon azért, mert most nyilván itt lehet ezen filozofálni, hogy most a kiégés még akadályozta meg azt, hogy felváltva gyerek és felnőtt műsorok váltották egymást, vagy ez a közös munka, tehát ez annyira adja magát a név, hogy a név kötelez, és hogy a Kaláka egyszer nem tudja megunni egymást a társaság.
Én azt hiszem, hogy itt nem egészen ezekről van szó. Szóval egyrészt az, hogy van ez az alap, ami bennünk van, ha akarjuk, ha nem, a Kodály szisztémájú énekzenei általános iskola oktatá, mindannyian oda jártunk. És éppen most két hete megint stúdió voltunk, és fölvettünk egy új pár nótát, egy akapella nótákat is, Tankós Irató Károlytól meg fog jelenni majd a Móránál ősszel egy Tengerecki Pál című Tankós Irató Károly anyag. És még most is elmondom, na ezt nem biztos, hogy el tudtuk volna így énekelni, ha nem a Loránd Füzenelybe járunk. Tehát van egy ilyen közös alap. Nyilván az, hogy egy iskolába jártunk, az azt jelenti, hogy körülbelül ugyanarról a környékről valók vagyunk. Nem feltétlenül mindenkinek ugyanolyan szülői vagy háttere van, de mindesetre ez a neveltetésben azért valamiféle rokonságot jelent. Azon kívül mi mindig értékes dolgokkal foglalkoztunk. Már a belemutatkozó alkalmam 1969. december 3-án Csokonait, Arany Jánost, József Attilát, Radnótit énekeltünk, és ez gyakorlatilag most legfeljebb a költők száma azóta, amit 350 vagy nem tudom pontosan mennyi a nóták száma, 1000x. De az, hogy értékcentrikus az együttes, ez megmaradt, és amikor mi színpadra lépünk, és átadunk valamit, akkor azt a verset szeretjük úgy átadni, hogy de azt mondjuk, de milyen jó ez a, miről is szólt a vers? Hanem úgy, hogy hű, de szép ez a vers. Na, igen. Milyen jó nóta. Szóval nálunk ez az első szempont, hogy azt adjuk át. Ugye Kányádi Sándor bácsi olyan szépen írt rólunk, hogy egy zenei tálcát teszünk a vers alá. És így adjuk át a közönségnek.
Ez az egy nap, ez olyan lesz, mint bármelyik más kaláka együttlét, kaláka szeánsz, ha úgy tetszik, vagy ez inkább rólatok fog szólni, és inkább arról, hogy ezt az 56 évet...
Én azt hiszem, hogy is, szóval nyilván aki végignézi az egészet, annak kialakul egy olyan kép a kalákáról, ami eddig talán nem alakult így ki, vagy egy kicsit részletesebb kép alakul ki. De hát nyilván azért el kell mondanom, hogy mi, amikor elkezdtük, akkor kizárólag a saját generációnknak játszottunk. Nem is gondoltunk arra, hogy gyerekrepertoár, vagy felnőtt repertoár. Aztán a művelődési házak kérésére, később ugye Levente Péter biztatására, hogy csináljunk együtt a Mikroszkóp Színházban gyerekműsort, akkor lettek azok, hogy na, akkor mostan tulajdonképpen a Pintyes pontja, az felnőtt vers, vagy gyerekvers. Hát akkor, de azért eljátsszuk azt mi felnőtt közönségnek is, mert ezek mind jó anyagok. Ugye megint csak Kányádi Sándort idézem, nincsen gyerekvers, meg felnőtt vers, csak vers, meg nem vers. Uh-huh. És mi mindig verset játszunk, akkor is, hogyha gyerekeknek játszunk, akkor is, ha felnőtteknek, és egész nyugodtan átszivároghat bármelyik gyerekdal a felnőtt repertoárba. Ugye azt a Demeter Endre, aki nagyon gondozza ezt az alkalmat, tőle kaptunk egy komoly listát, több mint 50 dalt sorolt fel, hát abból mondjuk egy ilyen koncertbe belefér 31 néhány.
Az is sok azért.
Hát ez kétszer egy óra, kétszer 50 perc. Igen. És vannak benne olyanok, amiket tényleg ritkában játszunk, mert az volt az elképzelése, hogy kicsit hasonlítson arra a koncert, amit Kapolcson minden évben szoktunk játszani, hogy az a cím, hogy ti akartátok. És van egy ilyen karton doboz, amiben be lehet dobni már a hét elejétől a kívánságokat, és akkor hát mindig jóval 100 fölött szokott lenni a nóták sorra, de amelyik a legtöbb szavazatot kapja, azokat szoktuk eljátszani.
Ki szokta válogatni?
Hát mi szoktuk kiválogatni, de tulajdonképpen mondom, ez egy objektív dolog, mert az dobja be, aki akarja, és leszámoljuk, hogy melyik nóta hány szavazatot kapott, és a legtöbb szavazatot kapott, takat játsszuk el. Tehát végül is mondhatom, egy objektív. Jó, hát egyszer kész, na ezt még játsszuk el, vagy valaki külön kéri, hogy aki számunkra fontos, vagy kedves, vagy nem tudom, ezt vezet. És akkor azt elszokta, és itt is lesznek azért a Arany Jánostól az epilógust például nem játsszuk minden koncerten. Ez elég speciális, de most nem fogom elmondani a
teljes ötvenet,
mert még nem állítottuk pontosan össze, de hát lassan itt az ideje.
Azon gondolkodom közben, hogy több mint 1000 verset megzenésítettetek, és volt-e olyan valaha, hogy bementetek a stúdióba, meg volt az, hogy mely verseket zenésítitek meg, és akkor egyszer csak, amikor játszottátok, de figyelj gyerekeket, ez már megvolt.
A megzenésítés nem a stúdióban történik, hanem
világos.
A próbán történik, és akkor a többiek mondanák, hogy de egyébként volt olyan vers a repertoárunkon, amire kétszer is írtunk nótát, vagy ketten is.
Ez tudatosan, vagy egyszerűen elfelejtettétek?
Azt hiszem, Vili azt mesélte egyszer, hogy olyan jó volt az a nóta, de elfelejtettem, írtam egy másikat, szóval.
De ugye, hogy ilyen mennyiségnél ez abszolút benne van.
Létezhet ilyen, hogy azt az a vers azért nevesztene. De hát ugye, amit már fölvettünk, akár lemezre, akár valami más célból, televízió, az ugye megmarad. Tehát azt nem kell még egyszer fogni. De lesznek itt is Kányádi versek, biztos lesz át Sándor bácsi koncertje, nélkül se gyerekvers, se gyerekkoncert, se felnőtt koncert nincsen. Akkor Arany János, József Attila, ugye idén vannak komoly jubileumok, Nagy László 100, József Attila 120, Tankos Ura Tokáról 120, Szabó Lőrinc 125, hát tőlük biztos, hogy fogunk fogunk játszani verseket. Nem, akkor is játszanunk, amikor 97 és fél éves, csak éppen mostan kerek. És akkor...
Most meg lehet nevezni.
Hogy?
Most igen. Meg lehet nevezni.
Igen, nagyon örültünk ennek most, amivel a múlt héten a Bakács téren játszottunk a Bakács Feszten, egy József Attila vers közreműködőiként, és hát az nagyon, hát ugye József Attila nagyon közel hozzánk, és előtte is már a Ferenc téren volt egy ilyen, tehát ugyanott a 9. kerületben, a szülőháztól nem messze volt egy egész estét végig zenéltünk József Attila verseket. Hát máskor meg más, szóval.
Az 56 évre még csak visszamegyek, azt lehet mondani, hogy ez már három generációt fölnevel, vagy legalábbis három generáció élvezheti a tizenéteket.
Igen, ezt úgy mondják is nekünk, hogy most már én is gyerek voltam, de az unokáimnak
igen.
Mutatom.
Ezt nyilván hozza magával, hogy látjátok, hogy hogyan rezonál a közönség a versekre. A különbséget ezt lehet érzékelni, és ha igen, akkor hogyan látjátok azt, hogy ma ebben az információ dús világban hogyan rezonálnak a versekre az emberek?
Én azt hiszem, hogy ha nagyon általánosságban akarom mondani, akkor azt mondhatom, hogy a versek olyan nagy terjedelemben visszaszorultak. Ha bemész egy könyvesboltba, régen én emlékszem, hogy mekkora polcot tettek ki a versek ABC sorrend, de most egész kicsi.
De viszont, hát, azért van, hogy kevés a kortárs
viszont
költő,
interneten föltesz valaki Szabó T. Anna vagy Laszki János föltesz egy verset, és elolvassák 100 000-en. Ugye? Tehát van ilyen is, van olyan szempont is. Mi nagyon sok verset elénekelünk, és akkor azt is nagyon sokan hallják. Nem biztos, hogy mindenkinek megvan lemezen, de bekerül valamilyen szinten az embereknek a érzésvilágába. És sokszor elmondják, hogy ha nem lenne a nótátok, akkor nem is biztos, hogy meg tudtam volna jegyezni a verset, mert dallammal ezt nem én találtam ki, hanem általában az agynak más.
Ilyen az agyunk, igen.
Más területén van ez. Tehát egész biztos, hogy a verseknek megvan a szerepük, akkor is, hogyha bizonyos tekintetben talán visszaszorul.
Sokan így jegyeznek meg telefonszámokat. Hogy tényleg elnek hozzá.
Lehet.
Hogy dallama van.
Igen, de mindenféleképpen a kifejező készségünkre, a saját magunk megértésére, azokra nagyon sokszor használunk idézeteket. Uh-huh. Ha valaki szerelmes vagy gyászol, akkor legtöbbször elmond valami olyasmit, ami nem is feltétlenül a saját szavait, hanem valamit idéz. Uh-huh. Vagy egy népdalt, vagy ilyesmit. És ezek nagyon fontosak.
Azt mondod, hogy a vers, most ezzel azt mondod nekem legalábbis, hogy a vers az lehet gyógyszer is.
Lehet, ezt lehet, hogy sokszor jobban, mint egy orvosbarátom mondta azt, hogy nem mondjátok azt, hogy gyógyszer, mondjátok csak azt, hogy orvosság, mert orvos.
Orvosság, a szebb szó. Egyébként szebb a szó is, nem?
Nem, azt mondta, hogy mondjátok csak orvosság, mert orvos adta. De hogy gyógyszere, azt nem tudhatjuk. De te azt mondtad, hogy a vers igen. Az gyógyszer.
Igen. De szebb az orvosság. Igen, hát, egyébként.
Így is lehet mondani.
Szóval ez a három generáció. Volt olyan meglepő? Számodra olyan meglepő élmény, amikor mondjuk három generációval egy családon belül találkoztál, ahol felnőttek ezeken a zenéken?
Szinte minden koncert után van, aki oda jön dedikáltat. Tegnap épp Aradon játszottunk ott, és kicsik is voltak, nagyok is voltak. Az esti koncert volt a Ferenci Gyurékkal közösen, a bizonyos Rackalák együttes. Ilyen
igen.
De hát előtte is emlékszem, múlt héten Kecskeméten, meg nem tudom én, megjátszottunk hétvégén is, délelőtt is, délután is, és akkor családok vannak ott. És akkor látjuk, sőt, néha úgy hoznak oda, akár csak fényképen, vagy oda súgják, hogy ő nem lenne nélkületek.
Há.
Mert úgy ismerkedtek meg, hogy a Kaláka Fesztiválon, vagy Kaláka zenét hallgattak, és úgy jöttek össze. Ez ilyen biztos, hogy nagyon sok előadónál van. De amikor az emberek mutatnak egy fényképet, hogy ezek a gyerekek nem lennének nélkületek, azért beleborzolok. Úgy is van ez. Hát, jó, mindegy, beszéljünk a zeneházáról, mert tényleg ez nagyon öröm, Nagyon fontos, hogy délelőtt, de mondom, felnőttek is eljöhetnek délelőtt, és a gyerekeknek sem fog ártani az az esti koncert, semmi olyasmit nem fogunk énekelni, legfeljebb nem fogják érteni. De hát az is olyan, hogy az se baj, hogyha tudja kívülről, mire érti. Mm. Egyszer emlékszem, egy óvodában kérdeztük, mit játszunk, és az egyik gyerek azt mondta, tudod, hogy nincs bocsánat József Attilától. És az is honnan is van? Hát a papám kedvence.
Eljátszottátok?
Nem, a Sándor bácsi is mindig a semmi ágán ül szívem, kis teste, hangtalan vacog, köréje gyűlnek, szerintes nézik, nézik a csillagok. Azt mondta, a gyerekek ezt ugyanúgy értik, sőt, még le is tudják rajzolni.
Eljátszottam az a gondolattal, mi lenne, ha nem lenne vers?
Nem.
Mi lenne, ha nem lenne vers?
Hát ki kéne találni.
Szeptember 27 Kaláka nap a Magyar Zeneházában. És hát egészen 10:30-től este, mondjuk azt, hogy 9-ig, 10-ig.
Hát a 7:30-kor kezdődik, akkor...
Igen, az esti 7:30-as koncert, igen, 9:30-10-ig. Az első az elvileg már telt házas, a Kaláka Pelikán Nandu Bőröndödön című előadása, aztán lesz egy Bőröndödön Fakatona és a többiek, bocsánat. Aztán lesz majd 5 órától a Kárpátoktól a Karib-tengerig, ez egy filmvetítés, és akkor este pedig a gyakran játszott slágerek.
Gyakran játszott slágerek és ritkán hallató, nem tudom, amit írt az Endre.
Igen, csodadalok. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel jövő hétvégén.
Mi ott leszünk. Grillusz Dániellel beszélgettünk, a Kaláka zenekar alapítójával, a Kaláka napról, és ez volt már a Szabad Esésben, a Zeneházban rovat, egyben az egész műsort ezzel zárom, úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet, legyen szép estétek, találkozunk holnap. Czoller Andi nevében is elköszönök, búgjatok szerelmesen, szevasztok!